az volt bennem először, hogy egyrészt, hogy szeretettel köszöntjük közöttünk Bándi Sándor testvért Erdélyből, aztán, hogy hagyj mutassam be, de tulajdonképpen ez az egész este arról szól, hogy egyfajta bemutatkozás is az élettapasztalatokról, meg amit az Úrral megért a testvérünk. Úgyhogy erre kérném szeretettel, hogy...
Köszönöm szépen Istennek és nektek a lehetőséget. Én is szeretettel köszöntelek titeket, és hálás vagyok azért, hogy Isten megajándékozott ezzel az alkalommal, hogy elmondjam azt, amit az Isten az én életemben cselekedett. Ez egy régi parancs teljesítése, amit én az Úrtól vettem és kaptam annak idején. Hát ez a Márk evangélium 5. rész alapján van, amit felolvasok, aztán beszámolok. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, volt ördöngös, kéré őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem mondta néki: eredj haza a tieidhez, és jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El is méne, és kezdi hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindjárt elcsodálkozának. Amiután megtértem, azzal a meggyőződéssel voltam, hogy misszióba küld az Isten, és először abban a falucskában, ahol születtem, indultam el, többnyire románok laknak, de magyarok is vannak, 40%-án felül, és mélyen meg voltam győződve, hogy minden házhoz el kell mennem egy este legalább, és olvassak egy igét, meg mondjak egy imát. Ha látom, hogy nem szeretik, akkor is imádkozom, de akkor nem maradok tovább. Ha pedig látom, hogy szeretik, akkor akár egy este is rámehet egy családra, vagy egy este 5-6 családot, és hát meghallom nektek, annyira szerették az emberek, hogy nem hallottam erről kettőre. Mind a mai napig még dolgozok azon, hogy betöltsem ezt a küldetésemet. Annyira szeretnek az emberek, a román ajkúak is, hogy kérik, sőt, vannak alkalmaim, különösen amikor közös temetéseink vannak, hogy kell szolgáljak románul is, és nagyon szomjúhozza, kívánja az a nép ott, ahol én élek az evangéliumot. Születtem 1949, persze azt még mondom hozzá, mert kevés lesz ez az este nekem nagyon, hogy az Úr akkor megmondta nekem, hogy nem csak a faluban, hanem a világon, ahova küld, ahol járok mindenütt, először mondja, mely nagy dolgot cselekedett velem Jézus. Ez az a küldetésemben benne van, úgyhogy jártam Szlovákiában, Németországban, Magyarországon, Romániában, ahol első alkalommal jelentem meg gyülekezetbe, mindig ezzel kezdtem, hogy elmondom, mely nagy dolgot cselekedett velem Jézus. És itt a Földön nem fogom tudni elmondani mindig, mindvégig, a mennyországban is meg fogjátok hallani, hogy folytatom. Mert ez annyira nagy, nekem, olyan kicsinnek, aki olyan körülmények között születtem, hogy csak irgalomból maradtam az élők között. Nekem ez egy óriási adósság, és ugyanakkor egy végtelenül nagy öröm, ha elmondhatom azt, hogy mely nagy dolgot cselekedett velem az Isten. Az ördöngösség nem térek ki, tudjátok, mert ismeritek a Bibliát, hogy mi mindent élt át ez az ember, és hát mennyire fontos lett volna egy ilyen kezdő embernek, néhány órás hívőnek, hogy menjen Jézussal. Hát a legnagyobb vágya ez volt. Addig borzasztó volt, félelmetes volt még a nevét is kiejteni ennek az embernek. Most meg az a nagy vágya, hogy mehessen Jézussal, és az Úr Jézus nem azt mondja, de hát akkor gyere velem, mert kell is neked most egy kicsit, még felépülsz, még megalapozod a jövődet, hitéletedet, hát jó is lesz, hogy velem legyél. Meg nekem is jó lesz, mert ez a környék ismeri, hogy ki voltál, és ahol meglátnak téged, meg engem együtt, mindjárt valami lesz. Ennél sokkal fontosabbnak tartja az, hogy eredj haza, eredj a tiédhez is, mondd el, mely nagy dolgot cselekedett veled Jézus. Na hát... ebbe fogok bele ma este, és kicsit elmondok az egészből. Az én szüleim nagyon szegények, és későn is kerültek házasságra, mert édesapám sokáig hitte, hogy az a lány az ő jelöltje, de mivel ő úgy született nyomorékul, hogy deréktől lefele paralizált volt nagy mértékben. Hát ezért anyukám egy szép nő, gyönyörű szép nő volt, láttam képen a lánykori képét, meg is őrzöm, meg van most is. Nem csodálkozom, hogy anyukám sokáig húzódozott, aztán Isten lekoptatta minden oldalról, úgyhogy már 39 éves volt édesapám, amikor végre sikerült, hogy kapjon igent, és 1949. augusztus 1-én házasságuk után született meg az első gyermekük személyemben, és mikor persze olyan éhség, olyan halljátok, ha így beszélek? Mondjam erősebben? Egy kicsit lehet. Annyira szegények voltak, hogy a puliszkát, teljes puliszkát villával ették. Hogy a tej maradjon meg a tányérba, és a puliszkát, ha megforgatják benne, akkor az már valami. És hazahoztak a kórházból megszült édesanyám, és bejött a nagyapám meg a nagyanyám, hogy nézze meg az unokáját, és megálltak, és rám néztek, és nagyapám megszólalt. Hát ez olyan soha, ezen csak csont és bőr van. Mi lesz ebből a gyermekből? A nagyanyám is elézelékenyült, és intőn menjünk kifele. És kimentek, mert a lakás csak egy konyha, meg egy parasztház volt, ilyen konyha, meg egy szoba volt, és a nagyszülők voltak a konyhában, és a szobában voltak a szüleim. És ahogy csukta be mamma az ajtót maga után, mi lesz belőle? Hogy kérdezsz ilyet? Meghal! Hát nem látod milyen? De még az ajtó nem csukodott be egészen, édesanyám meghallotta. Az kifakadt a sírásra. Ő is úgy látta, hogy ugye ez élettelen. Éppen van, lélegzik, de nincs kilátás. Igazat mondtak, csak nem mondták meg, mikor halok meg. Az Úr kegyelme életben tartott, mert terve volt velem, anyámnak méhétől kezdve, és tudta, hogy meg kell térnem, és az övé kell lennem. És az utánam született két fiúgyermek, ám nem élte túl ezt az ínséget. Mind a kettő ilyen éhség miatt halt meg. Ilyen nem is éltek, csak az egyik másfél évet élt, a másik két évet élt. És emlékszem a temetésükre, és pedig nagyon csepp voltam. És majd a negyedikként született húgom, az maradt életbe, és így ketten vagyunk testvérek. A 60-as években indult ébredés, persze addig is nagyon szorgalommal, hűséggel törekedtem az úrházába járni, és nagyon féltem a szószéktől érdekes módon. Hát ott nálunk falun, abba a gyülekezetben, ahol most is vagyok lelkipásztorként az Úr kegyelméből, általában 60 és 80 között mozgott a taglétszám, és a hozzátartozókkal 100 körül voltunk általában, meg azon alul. És úgy volt, hogy a gyülekezet takarítása így családonként volt, havonta ment egyik családról a másikra, és akkor, mikor a mi rajtunk volt a takarítását, édesanyám azt mondta, hogy én padok közé jobban beférek, segítsek neki. Segítettem én hűségesen végig, de mikor a szószékre került a sor, akkor nem akartam oda menni. Akkor oda ment édesanyám, és takarított a szószéken, és hozd ide a szemét, hogy mondjátok, szemétlapátot. Hozd ide, hogy seperjem rá a szemetet. És akkor úgy tartottam oda neki. Mit csinálsz, fiam? Félek. Akkor édesanyám megértette, hogy miről van szó. Talán nekem ott volt akkor az a pillanat, amit Mózes élt meg a csipkebokornál. Kisfiú voltam, és következett, ezt el akartam mondani most is a csendes nap alkalmával, csak nem volt elég időm, meg elég. Nem jegyeztem föl, s aztán így elmaradt. hát karonülő gyermek voltam, és volt egy menyegző, megint halkan beszélek, hangszálaim gyengék, álljak fel akkor, vagy hogy legyen, erősebb lesz akkor. Köszönöm szépen, jó lesz.
Jó lesz,
majd én mozdítok rajta, ne félj itt a lábam. Az az ember, aki keveset mondja el a megtérését, nem mondja el eleget, abba az emberbe az ördög legyőzi, lehazudtolja, tehát letagadja az ördög azt az eseményt az életünkből, amikor a megtérésünk történt. Úgy is hallottam a miénktől, ott a mi szilárdsági megtért embereinktől, hogy na, itt már jártam egyszer-kétszer, na, itt már elmondtam a megtérésemet. Ha százszor jössz, százszor mondod el, az még mindig kevés. Mert az az idő az életünkből, amikor az Isten nagy dolgot cselekedett, bennünk azzal erősíti meg azt a hitet, meggyőződést, hogy Isten cselekedett, és terve van velünk, minél többször elmondjuk, annál többször adsz dicsőséget annak, aki benned munkálkodik. Visszatérek, ahol félbehagytam. Mennyegző volt a gyülekezetben, és a vacsoránál voltunk, és én édesanyám ölébe voltam, és ránéztem a bőlegényre, mennyasszonyra, és odafordultam anyukámhoz. Anyukám, én ha megnők, én sarmaságra nősülök. Persze a vőlegén volt sarmasági, és hát anyukám egy gyermeki kifejezésnek képzelte, gondolta, de közben belemélyedt a szívébe, és eltelt tizenvalahány év, és hát mikor már mindjárt azt is elmondom, mindjárt, hogy győzött meg az Úr a házassággal kapcsolatosan, mikor bejelentettem szüleimnek, hogy hát szeretném megkérni kinek a kezét, hát az nem mond semmit ez a név, hol valósi? Mondom, sarmasági. És látom édesem elkezdő sírást. Hát mondom, mi van? Nem tetszik? Vagy mi a baj? Hát miért? Hát fiam, nem emlékszel, mikor mondta, kinek a menyegzője volt, és te az ölembe ültél, és te ott akkor megjövendőlted, hogy te majd sarmaságra nősülsz, és csak azért sírok. Nem azért, hogy nem tetszik, vagy nem, de nem bírom könnyek nélkül. Értsél meg, megértettem, mindjárt az én könnyem is folyik. Igazad van, úgy van. A 60-as évek, tehát 49-ben születtem, a 60-as években ment át egy nagyméretű ébredés a szilárdságba, és hát az egész erdélyi részre kisugárzott, meg itt is volt egy bizonyos része ennek, és én nagyon gyönyörködtem abban, amit akkor láttam azok életében, akiket az Isten elhívott. És mivel én olyan kilátástalan helyzetű gyermek voltam, hogy megmaradván, életben maradván ilyen beteg apával, akinek sehonnan egy lejbevétele nem volt, csak ha valamikor valaki megszánta és egy könnyebb munkára meghívta, akár szőlőt metszeni, vagy ehhez hasonló, hogy félkézzel fogózott a tőkébe, féllel metszette, hát olyan volt a napszám, és nem mint egy egészséges embernek, hát az volt egy valami. Tehát nagyon-nagyon szegény helyzetben voltam. Nekem egészen még nem kerültem munkahelyre, én nekem nem volt, hogy egyszerre vegyenek nadrágot, meg kabátot is, vagy egyiket, vagy másikat, vagy lábbelit, vagy felső öltönyt, csak így jutotta, így futotta a helyzet is. Mikor elvégeztem a 4 osztályt, az elemit, akkor azt mondta édesapám, át érzékenyülve, fiam, az Isten téged azért tartott meg, hogy mellettem legyél, te most már tudsz írni, olvasni, ez neked elég. És nem mehetsz tovább. És én rábólintottam, megértettem. És mikor elkezdődött az 5. osztály, és én nem mentem, az osztályból hiányoztam, akkor eljött az igazgató, az iskola igazgató, mert hát megpuhatoltam, mert hát ugye a barátaim kérdezték, miért nem jössz, én elmondtam őszintén, hogy miért nem jövök. És akkor meglátogatta édesapámat, engem kiküldtek a lakásból, és ott vitatták meg ketten a sorsomat, meg az ő sorsát. És hallottam, hogy egyszer felemelje az igazgató a szavát keményen, és nagyon keményen beszél, románul persze. És én künszorongtam, oda voltam kötve, mert én azt el kell mondanom, hogy ebben a szegény helyzetemben én mind a teljes lényemmel ragaszkodtam szüleimhez, és rendkívüli szeretettel szerettem édesapámat. És hogy kijön az igazgató, és azt mondta nekem, hogy holnap reggel 8-kor az iskolába leszel. És hát bementem, és akkor édesapám is megerősítette, hogy igen, fiam, menjél tovább. És akkor megint elkezdődött egy szakasz, 5-től 7-ig. 7. osztály befejezvén azt mondta az édesapám, na most már ennyi biztosan elég. Tovább nem mehetsz, mert itt van rád szükségem. Ott megint megszakadt egy 2 hétig, hogy nem jelentkeztem tovább iskolába, akkor a községtitkára jött el. Megint kiküldtek a lakásból, megint nagy vita hallott ki. És azt megértettem tisztán, hogy utoljára elkiáltotta magát a titkár, azt mondta, ha nem engedi, én magát lecsukatom. Na menjen hát, akkor legyen a maguké. És akkor így sikerült toldani az iskoláimat valahogy, valamennyire. És ezen közben elmondom, hogy annál inkább pedig kívántam és szerettem volna tanulni. De nem lehetett, és így jött el az ébredési idő. És láttam, hogy nekem nincs jövőm, csak az van, hogy ott maradok apukámmal, és segítek rajta, és nekem ez elég is. És akkor tudtam, hogy nem vagyok megtérve, csak ezt imádkoztam többször az Úrhoz. Ez volt általában az én kis rövid imádságom, hogy nem bánom, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz belőlem. Csak egyet kérek, add meg nekem, hogy megtért hívő fiú legyek. Aztán, hogy lesz iskolám, lesz valamilyen felkészültségem, nem lesz. Hogy néznek rám az emberek, az engem ezután biztosan hidegen, hogy de ha azt megadod nekem, hogy én megtérjek, akkor az mindennél több nekem. És az Úr meghallotta ezt az imát, és 14 évet töltöttem be, 15. életében bekerültem, amikor hát van a nekünk, biztos nálatok is van, vagy volt legalábbis a heti, vagyis az év elejé első egész hét, az ima hét. Az azt jelentette, hogy a gyülekezet tagjai, akkor nem evangelizáció volt, akkor ima hét volt, kérték az Istent, hogy azt az évet áldja meg neki, és ezt mai napig is gyakoroljuk szilárdsági szinten. Tehát ez nem ökumenikus valami, vagy nem evangelizációs valami, hanem kimondott ima hét, amikor a gyülekezet kéri Istent egy héten át. Na, így történt, hogy én nagyon figyeltem az ige hirdetéseket. Nagyon szerettem a Bibliát olvasni, és az akkori lelkipásztorunk egész hetét ott töltöttem el, odavaló volt, abból a faluból származott, és valahogy úgy alakult neki, hogy ott volt egész héten, és már a harmadik este láttam, meg észrevettem, hogy kerülget engem, azaz el akar valahol fogni, és az utolsó két este már úgy ült le, hogy lejött a szószékről az imaóra végén, és akkor odaült mellém, ha hely volt mellettem. Máskor a padszélén ültem, akkor hátam mögé ült, de mind éreztem, hogy a kör egyre szűkebb. És aztán csütörtök este azt mondja nekem, hogy mert a többsége a fiataloknak már mind meg volt térve. És azt mondja nekem, hogy te nem szeretnél megtérni? Hát dehogy nem, ez volt már mióta imádkozom ezért. De úgy megkötött az ördög, hogy nem tudtam se azt mondani, hogy igen, se azt, hogy nem. Ültem, mint a szobor. Nagyon szépen beszélt hozzám. Te Sanyi, ha nem tudsz beszélni, bólincs. Vagy incs, hogy nem, akkor megmeredt a nyakam, hogy se nem bólintottam, se rá, se ellene, semmit. Mikor látta, hogy nincs kivel tárgyalni, hát felállt és ott hagyott. Én azonnal ki az ajtón is ereszt haza. Hát ha ti látnátok most legalább filmen, hogy milyen sáros utcánk volt, járda, villany, arról szó se lehetett. Petlórium lámpa volt otthon, és a falu végén laktunk, és én hazáig abba a sárba sírva mentem. Otthon az ajtómban megtörögettem a szememnek, hogy megkérdezzék, mi a baj. És bementem, és fordultam a fal felé, kerültem mindenkinek a tekintetét. Aztán nem volt alvás, persze egy szobában aludva mindenki, nagyon vigyázni kellett, mert a sírás nagyon folytogatott, mert úgy éreztem, hogy az Isten nekem megadta az alkalmat a megtérésre, és én pedig belerúgtam. Belerúgtam szabályszerűen, mivel még csak Bolinton is voltam képes erre a kegyelemre, hát borzasztó fájdalmam, lelki fájdalmaim voltak, és addig sírtam még a titkon, hogy ne hallják, hogy olyan párnám csupa könyv volt. Nem is tudom, mikor aludtam én el, reggel fölkeltem, reggeli nélkül az én dolgomat elvégeztem, elmentem az iskolába, minden osztálytársamat kerültem, aztán a nagy szünetbe 11 órakor, mikor mentünk ki az osztályból, a hátam mögött ülő azt mondja a mellettem ülőnek, mi a baja van Bandinak? Akkor hamar kifele mentem gyorsan. Nehogy meg kelljen válaszolnom. Nem tudom, szomorú. Hallom a választ a kollégámtól. És én kifele. Aztán eljön az utolsó óra és a hazatávozás. Akkor nem mentem ővelük az utcán, rendes úton, hanem egy ilyen kerti ösvényt választottam, hogy magamba legyek. Éreztem, hogy nem bírom. Én úgy kimerültem azon az éjszakán, és annyira nagy belső mardosásom volt, hogy nem lehet elmondani. Aztán a kerderekán, amikor voltam, január volt, akkor már péntek volt, mert ez az első kérdés csütörtök este volt pénteken, mikor elértem a kerderekáig, úgy éreztem, hogy leomlott Jerikó kőfala, még a port is éreztem az orromba, pedig igazán tiszta levegő volt. Januári tiszta levegő volt, nem volt házbontás, meg fal, de éreztem, hogy az én ellenállásom kőfala porrá lett. Megálltam, és letettem a kis batyumat, mert nem volt nekem táskám. Egy tarisznya volt, amivel voltak a kis könyveim. Letettem a fa tövéhez, összekulcsoltam a kezemet, és elkezdtem elsőbben úgy sírva imádkozni, ahogy soha addig. Kértem, és nagyon fájlaltam, hogy az este Istent utasítottam el, nem embert, mikor a lelki pásztornak nem válaszoltam, és a többek között kijött a számon az a kifejezés is, hogy nem hiszem, hogy meg tudsz bocsátani egy ilyennek, mint én vagyok, aki elutasítja a kegyelmet, de ha meg tudsz győzni, akkor én elfogadom azt a meggyőződést, amit te adsz nekem, és ha megbocsátsz nekem, akkor én az én életemet örökre a te oltárodra teszem, habogok. Értitek a szavamat? Ha megbocsátasz nekem, akkor én az életemet örökre a te oltárodra teszem. De nem tudtam, mit mondok, de tudom tisztán, hogy ezt mondtam. És onnan tudom, megfolytattam az imát, hogy még ma este valakit küldesz, aki a lelkem felül érdeklődjön. Ha nem küldesz senkit, méltán viselem örök sorsomat, meggyőződöm arról, hogy nem vagyok méltó az örök életre, a megbocsátásra. És hát akkor este is elmentem újra a gyülekezetbe, a padba leültem, és minden, mind az előző este lepergött az imaóra, minden, lejön a lelképásztor, meg mellém ül. Gondolom, akárki megkérdez, de ez biztos nem, mert az este megmutattam, hogy mire vagyok képes, dehogy, és azonnal rám tette a kezét, de mind a másik a konnektorban lenne, értitek? Úgy megrázott az áram azonnal, és azt mondja nekem, hogy eldöntötted? Mondom el. Maradjatok vissza, fiúk! A fiúknak mondta, volt ott a két patsor fiú. Maradjatok vissza, mert ma este is valaki átadja a szívét Istennek. És visszamaradtak. Akkor túlfordult a lelkipásztor, és azt mondja, hány éves is vagy te? Mondom, 14. És egy ilyen fiatal fiúnak még bűne is van. Miért akarsz te megtérni? Mi értelme van, hogy te megtérj, ha te ilyen fiatal vagy? Lehet, hogy ilyen fiatalnak nincs is bűne. De van. Ismered őket? Ismerem. Na mondjad akkor. Az, hogy annyira szerettem édesapámat, az arra vitt rá, hogy agresszív lettem, mikor őt emlegették. Előző héten ugyancsak a nagy szünetben mentem kifele, és ha valaki engem fel akart ingerelni, akkor csak kellett mutassa, hogy biceg édesapám. És megyek kifele, és hallom, hogy nevet az osztály. És az egyik megbök, és azt mondja, nézd hátra. Hátra nézek, hát a Kui, az osztálytársam mutatja, hogy megy édesapám. Csak hogy három patsor lévén, én az egyik, közbe mentem kifele, Kúja a másikon. És mikor láttam, hogy mit csinál, akkor én két padot keresztülugrottam, egyet ütöttem, és ledobtam magam a padba, és én kezdtem hangos sírásra. A kujinak kiment a foga, véres lett. Ő is egy árva fiú volt. Soha nem bocsátom meg magamnak. Miért csináltam ilyet? És az első bűnként elmondtam, hogy ez az én bűnöm. Holnap, ha élek, bocsánatot kérek tőle. A másik, annak ellenére, hogy édesapámat ennyire szeretem, és tűzbe vagyok képes menni érte, mégis amikor olyat mond, ami nekem nem ízlik, akkor én azt nem teljesítem. Ő a nagyobbik, ő az idősebbik, de én azt csinálok, amit akarok. A harmadik nagy bűnöm az, hogy a szomszéd Jóska bácsi egyszer engem megütött jogtalanul egy vesszővel, és én elszaladtam, hogy ne üssön még egyet, és visszafordultam, szorítottam az ökrömet, és azt mondtam, Jóska bácsi, ha megnövök, ez duplán kapja. És azt mondta a lelkipásztor, ne mondd tovább, elég, térdeljünk le, és mondjad tovább, térdelj ide. És én mondtam, éreztem, ahányat mondok ki, annál szabadabb vagyok, annál könnyebb vagyok. Nem tudom én, hogy történt, csak az imám végén köszöntem Istennek, hogy most már szabad vagyok. A kedves fiúk rám borultak ott a padon, úgyhogy volt egy kupac fiú ott egybe, és az egyik elkezdi énekelni, öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve, hazaérkezett. És én hazaérkeztem. Én akkor este mentem haza egyenesen be Jóska bácsihoz, csak nem engedett édesapám. Mindent jóvá teszek még ma este. Kérem apukámat is, de fiam, nem mehetsz, mert már nem ég a lámpa. Éjszaka van. És másik reggel mentem. Csak nézett a Jóska bácsi, hogy megyek a Bibliával. Megyek be hozzá, és kérem a bocsánatot. Jaj, fiam, s átölelt. Hát nem jegyeztem én meg azt, amit te mondtál akkor. Nem haragszok én, te reád. Betelt a szívem mennyei örömmel. Azt elfelejtettem sokáig, hogy azt mondtam ott a kertbe, a szilvafa tövinél, hogy ha megbocsátasz, életemet a te oltárodra teszem örökre. A házassága következik, persze volt utána a bemerítkezés, a megtérés után 18 éves koromban csak lehetett, mert a korabeli kommunista törvények tiltották szigorúan, és ha fel is öltöztünk, már Fehérruhába jött az inspektor, és igazolt le ott mindenkit, és aki nem volt 18 éves, vagy akinek nem volt a szüleje baptista, az kifele vele. Így jöttek be, hogy éjszaka tartottak a testvérek titkos bemerítéseket, és így kerültek be a gyülekezetbe azok a nem hívők, akik hívők kilettek. A házasság. Természetesen a katonaság után történt. A katonaság előtti időmben nem igazán volt személy, akire én gondoltam volna, mint fiatal, én is néztem, én is láttam, de úgy tudtam, hogy nincs ott még az ideje katonaság előtt, ezért ezt nem engedtem annyira felébredni magamban. Azonban ott a katonaságnál az egy év és hat hónap alatt én minden nap imádkoztam legalább egyszer azért, hogy Isten mutassa meg, hogy ki az a személy, akit mellém rendelt. És ez a lány, aki végül feleségem lett, ez Sarmaságy, hát van egy olyan 35-40 kilométer távolság a két helyiség között. Egyszer láttam azelőtt valahol, és sokáig imádkoztam azért, hogy Isten engem győzzön meg. Én nem akarom se ő benne felébreszteni ezt a megkísérteni, nem szeretném, ha már, de először én akarom megharcolni az Úrral, és ezért mondom, sokáig imádkoztam, és egyszer azt a megtiszteltetést kaptam, hogy azt mondta a 7000 fő katona volt ott abban a kaszárnyában, 7000. Munkaszolgálaton voltam a hitemért, és ott nagyon sokan voltunk, és az orvos megállapított valamit a fejemen, egy olyan rendellenességet, amit daganatnak képzelt, és gyorsan elküldött Bukarestbe a katonakórházba, és ott kivizsgáltak, és visszaküldtek, de az ott létem alkalmával katonatiszteknek, akik pizsomában nem látszott a rangjuk, ott voltak, és nehéz helyzetben voltak, és én sokat segítkeztem nekik. És ez a kommunista rezsim ide alatt volt, és beszéltem a hitemről, meg kérdeztek, hogy más ezt nem csinálna, miért csinálod? És akkor megmondtam, és akkor lett ilyen meghitt beszélgetés köztünk. A lényeg az, hogy egyszerre engedtek szabadon még két, tehát engedtek szabadon, jöttünk ki a kórházból, még két öreg emberrel, akik már közel voltak a nyugdíjhoz, és hát én csak pizsomába ismertem őket, másképp nem. Az öltözőből külön felöltöztem én is, ők is, és nekem nem volt semmi rangom, és mikor kijövök én is, majd ők jönnek a másik ajtón, ki látok két magasrangú katonatisztet, tehát tisztelgek előttük, és nagyot nevet az egyik, és azt mondja, Bandia, nem ismersz! Én mondom, dehogy nem, de a tisztelet kijár. Ma velem ebédelsz otthon. Már letelefonáltam a feleségemnek, hogy vendéget viszek, és velem ebédelsz otthon. És hát tudta a vonatjárást, mikor megy az én vonatom Galacra, Bukarestből, és hát volt egy másfél órányi idő, megebédeltünk együtt, és írt egy titkos levelet, amit nem engedte, hogy én elolvassam, és leragasztotta a borítékot, és ráírta a katona, és a kaszárnya parancsnoknak a nevét. És azt mondta, hogy ezt személyesen te fogod átadni, mondta a nevét a parancsnoknak. Ne bontsd fel! Fel ne nyúj, hozzá ne nyúj, vidd el szépen, ahol én mondom. És megérkeztem, és kértem engedelmet, és bementem, és a parancsnoknak átadtam a levelet, mondtam, hogy meg voltam bízva, hogy ki gondolta, hogy abban a levélben engem agyon dicsérnek, és azt mondják a parancsnoknak, a kaszárnya parancsnoknak, hogy azonnal enged haza két hétre ezt a fiút. És néz engem, olvassa, megint rám néz, és azt mondja egyszer nekem, mondd meg nekem igazán, ki neked ez az ember, aki ezt a levelet küldi, mert én ismerem, azt mondja. Ez a, mondta, a hadügyminisztériumban milyen megbízása van. De neked ki ez az ember? Hát ki gondolt ilyen kérdésre? Románul nagyon jó kijön a válasz, és románul kellett válaszolni. Kolleg de suferince. Kollégám a szenvedésbe. Ki ez? Mondom, kollégám a szenvedésbe. Hát miért? Hát mondom, egy kórházban voltunk, ő is ott volt, én is, és aha, jó. Na, azt mondja, elég lesz, mondta hány nap. Elég, mondom. Na, ez már arra ment ki, hogy én aztán megimádkoztam, hogy hazamegyek, uram, de én annak a lánynak se a nevét, se a lokását, semmit nem keresem, ha az isteni tervedben az van, hogy én, nekem ő lesz a feleségem, akkor minden egyéb nélkül a két hét alatt még otthon leszek, találkozzunk. Tehát én nem keresem a személy, de találkozunk, ez, ha így lesz. És mikor az utolsó nap délután, vasárnap délután mentem a gyülekezetbe, akkor már katonorába mentem, mert onnan kellett sérsek a vonathoz, addig nem láttam híre hamvát se a lánynak, és mikor állok fel a hátsó padba, hogy köszönjek el a gyülekezettől, mindenki hátrafordul, látom a lány is oda néz. Nem tudom, mit mondtam, akkor habogtam valamit, még mondtam, de akkor én úgy megijedtem, hogy hát akkor ez az első jel, ami beteljesedik, hogy Isten akarja, hogy ez a lány legyen az én jövendő velim. Aztán a katonaság után megint kértem jelt az úttól, és az is beteljesedett. Nem untat titeket ez?
Nem. Megkérdeztem, hogy hol láttam Sanyi bácsi először ezt?
Hát azt...
Miért ragadt meg?
Megmondom. Abban az időben nem lehetett evangelizálni, meg nem is ismertük ezt a mostani féle evangelizálást. Mikor ott kimondták nálunk a gyülekezetbe, hogy ünnepé van Zilahon, akkor nem számított, hogy milyen ünnepé, akkor mentünk oda. És így volt Sarmaságon is egy ünnepé, anyák napi, tavasszal volt, és a feleségem az apukájával állt ki énekelni egy éneket, és vagyis az apukájának, ő karmester volt, rendkívüli adottsága volt, semmilyen hangszeren nem játszott, csak valamikor hegedült, de az se úgy, hogy kotta szerint, hanem úgy hallásból. De mind a négy hangot megtanította mindig fejből, csak úgy látásról, tehát nagy ajándéka volt. A lányának azonban az a hibája volt, hogy mindig ejtette le a hangját egy fél hanggal, és azt mondta, hogy én most onnan jegyeztem meg, kiállt az apukájával énekelni, és kezdett leszállni a hangja, és képzeljétek, mi alakult ki, hogy ott valahol az ének derekán az apukája is elhallgatott, és leültek, helyre mentek. A füle is vörös volt az Erzsikémnek, és akkor volt az első, amit megjegyeztem. Hát hazajöttem leszerelve, és visszamentem a munkahelyemre, és látván az anyagi helyzetünket is, úgy győzött meg az úr, hogy itt az ideje a nősülésnek. 22 éves voltam. Itt zárójelben elmondom, hogy Istentől rendelt ideje van mindennek. Ne felejtsétek el, mindennek, és ezen között az is benne van, hogy a házasságnak is rendelt ideje van. Egyre nehezebb, ha minél későbbre teszitek, és egyre többet veszítek, és egyre több kár ér titeket, a családot, a gyülekezetet, a társadalmat. Ennek az ideje van. Na, ezt értettem meg, és menjek. Na, most már tudom, Sarmasági, nem tudom, semmelyik utcában lakik, semmilyen házszámunk van, és volt egy rokonunk ott a faluban, és fiatal volt az is, és megkérdeztem, hogy nem tudott, hogy melyik utcában, de megmagyarázta nekem az utcát, nem tudta megmondani, de úgyis lényegtelen volt, mert a 9-es vonat este 9-kor az már, mint nézheted, ott olyan körülmények között nem volt, hogy lássad a házszámot. De megérkeztem, és akkor az volt a jel kitéve én részemről, kértem Istent, hogy itt megint nem fogok sem ólálkodni a járdán, én megérkeztem, én megyek be. Ahol világ van, oda megyek be. De Uram, mégsem szeretnék az apjával találkozni előbb, vagy az anyjával. Hadd meg, ha tőled van, hogy ővele találkozzam előbb. Nem bánom, mi történik. Én, ahogy érkezek, megyek be a kapum, kopogok, és ha tőled van, akkor előbb vele találkozzam. Megyek, látom, ég ott az egész lakásban a villany. Mindenütt egyszer hallom, hogy benn énekóra van. Most a tenor, most az alt, ha akkor is megyek, de most oda rájuk menjek. És mennék, látom, úgy mondják ott falun, nyári konyha, ott is ég a villany, gondolom, oda megyek. Ahogy mennék, látom, nyílik a nyári konyha ajtó ki, és jön ki az Erzsike éppen. Na, most is kirázva hinek. Ahogy ne. Köszönök neki, bemutatkozok. Hát mit keresel? Ki vagy te? Mit keresel itt? Hát téged kereslek. Én nem pucolj, mert itt énekóra van. Azt mondja, hogy nem menj, ahol tudsz. Én nem megyek sehova, hova? Nem bujkálok én. Hát mindegy, de itt is mondta, hogy itt is benn, itt van, mondta itt a szoprán, ott az alt, minden helyiségben valahol egy-egy hang volt. De még én ezt beszéltem, már hallom, mondják a záróimát, és indulnak elfele. Na jó, akkor megvártam, és bejött aztán az apósra a menendő, és elmondtam, hogy mi áradban vagyok, és szeretnék választ kapni, nem kérem én most, amikor mondják egy hónap múlva, kettő múlva, akkor jövök, csak anyósom elkezd a sírást. Na menjen nyugodtan! Egyetlen szem leányom van, mert volt még, ők is voltak haton testvérek, de hárman maradtak meg. Innen a faluból a leány nem megy sehova, és ereszt bándi kifele. Apósom nagy humorérzékű ember volt. Erzsi fiam, ha nem téged kértek, Hát habd el leányodat, őt kérik, hát ő válaszoljon a kérdésre. Ha tud, válaszoljon most azonnal, ha nem tud válaszolni, mondja ő meg. Hogy külded el? Persze. És akkor szegény lenémult ő is, hát hogy nem lehet. És akkor elkezdtem, hogy elég egy hét, elég két hét. Arra rábólintott, két hét elég. És két héti imádság, meg bőt, meg az Úr tudja, hogy mivel jár ez. Aztán két hét múlva jöttem, és igen kaptam, pedig nem érdemeltem. Egyet értettünk abba, hogy meg vagyunk váltva, Isten népe között a helyünk. Én még a szilvafa melletti imám után még kaptam egy másik meggyőződést Szilágy Ballán, amikor megboldogult Mike Béla testvér nőtlen fiatalemberként elvégezve a teológiát, avatták lelkipásztorrá Ballán. És abban a nagy gyülekezetben ott ültem valahol a fiúk között elől, mint vendég, mert anyukámnak egy testvére ott lakott, és ők meghívtak erre az alkalomra minket. És amikor ezt az egész jelenetet végbehallgattam, az ő megtérését, elhívását, akkor nagyon nyíltan, egyenesen megértettem, hogy Isten engemet erre a munkára hívott el. Ilyen munkára, engemet. Azonnal bennem az ellenállás megszületett, de soha kitörölni a szívemből nem bírtam. Se azt, amit a szilvafa alatt mondtam, se amit itt kaptam. Aztán szenvedtem éveken át, hogy szegény ember voltam házépítésben is, banki kölcsönből fogtam, és abban lakom most is, nemrégen fejeztem be a banki törlesztést. És a tehát három lánygyermekünk van, kettő már meg volt születve, gyermekek voltak, és ott szenvedtem mindig abban a tudatban, üldöztem el magamtól ezt a szenvedést, hogy álltam neki olyan fiúknak, akiket én láttam, kiszemeltem, és mondtam nekik, hogy el kell menni teológiára. Jó, hogyha téged megáldott, mind néztek rám. Igen, mondom, mit nézel, oda kell menni, ott a helyed. Nem véletlenül neked kellene? Visszavágták nekem, hogy nem, hát dehogy nem, ráéreztek, hogy én menekülök valamitől, és na, a lényeg az, hogy egy idő után nem bírtam, és nem fáraszt titeket, félek, hogy elfáraszt. Milyen jelt tegyünk ki, hogy mikor álljak meg? Jó. Nagyon sokat misszióztam, és ezzel is próbáltam csitítani azt az elhívás tudatot, ami bennem volt, meg az igazat megvalva nem kívántam élni az özvegyasszony két filléréből. Nem kívántam élni. Az Isten bocsássa meg nekem, törölje el, mert ez egy bűn az életembe. De nagyon-nagyon-nagyon, én és a feleségem azt mondtuk, mi szegény helyzetben vagyunk, de abból élni, amit az özvegyasszony tesz a persejbe, azt nem bírjuk ki. És így elodáztunk mindent. Egy alkalommal, egy szerda este kikísértem a lelkipásztoromat a buszig, akkor gyülekezeti elöljáró voltam, és mondtam neki útközben, hogy valamit szeretnék mondani, nem bírom tovább, annyira szenvedek ez alatt a teher alatt. Mondjad, mi a teher? Hát nekem az Isten az elhívás tudatomat egyre nehezíti rám is, és jaj, de jókor beszélsz. Hát képzeld, a tegnap szóltok Bukarestből, hogy készítsék a doszát azok a fiúk, akiknek van elhívás tudatuk. Holnap reggel jössz a feleségemhez a kórházba, mely ott asszisztens tudtam, és mindent eljárunk, és egy hét alatt rendben. Na, nem ezért mondtam, testvér. Én azért mondtam, hogy azt mondta, hogy nem vesznek fel, mert kommunizmus van. Azért mondtam, hogy nem lehet, mert nem. Jó, hogy kimondtad, azonnal készül. Na most eredj be, Andi, haza, mondd el a feleségednek, hogy mit mondtál. Nem volt mit csinálni, hazamentem és elmondtam neki, hogy mi van, az elkezdte a sírást, te ennyi banki kölcsönnel a fejünkön. Két apró gyermekkel a ház félbe, csak egyetlen kis konyhaszerűség van levakolva belülről. Kész vagy itt hagyni engemet két gyermekkel? Nem akarok, én mondom. De az áradot vitt, ott már nem volt megállás, elkészült a doszár, mentünk felvételire, románok, magyarok, 36 lelkipásztor előtt kellett a felvételi megtartanunk, és olyan felvételi, amiben teljes gőzzel igyekszek, hogy ne sikerüljön. És össze is jött, persze, nagyon nehezen jött össze, mert különösen román pásztorok kiolvasták azt, amit ki kell olvasni, és rám szavaztak, hogy felállsz el ide, nyugodjon Mike testvér, ő volt az elnökünk, és azt mondja, Bándi testvér, mondd meg nekünk őszintén, itt románul, magyarul, mindenki előtt, hogy a te családod egy azzal, hogy te lelki pásztor légy. Aj, a megváltás jön, mondom. Nem. Hát kezdjük, a feleséged egy, nem. Édesapád egy, nem. Anyukád egy, nem. Apósod egy, nem. Anyósod egy, nem. Húgod egy, nem. Hát akkor azt ajánlom, lép vissza. Mondom, jó. Oké, minden. De felugrik a szövetséges elnök, a román elnök. Életemben Bibliát forgatni nem láttam olyan gyorsan. És olvassa nekem. Figyelj ide, fiatalember, én nem láttalak téged máig. Csak most láttalak először. Olvasom az igét. Ha valaki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekét, mint engem, nem méltó én hozzám. Válasz, testvér! Most is ráz a hideg. Mondom neki, de adatott a szó. Mondom neki, ha én román pásztor jelölt lennék, akkor maga szavát fogadnám meg, de hogy magyar pásztor jelölt vagyok, a Mike testvérét fogadom meg. Jó, azt mondja, te felelsz érte. És ennyi lett az egész. Úgyhogy én visszaléptem, Bálint Pál testvér ment a helyembe, aki most Kolozsváron. És én már még haza se értem az utcáról, a feleségem külön volt az udvaron, és olyan dombocska van a házam, az udvarom. Intettem, hogy nem leszek lelkipásztor. Jó, azt mondja. Jaj, jaj. De nagy dolog. Történik, hogy megkezdik a teológia Bukarestbe, és az egyik német ajkú, Szigel György nevezetű fiatalember, két hétig ott van, két hét után meggondolja a család magát, és ők diszidálnak Németországba. És a román dékánja, a teológia dékánja letelefonált Bányára Mike testvérnek, azt még nem mondtam, hogy Mike testvér attól perctől kezdve, ahogy én feloldozottam és felszabadultam, és bizonyos lettem, hogy nem kell lelkipásztor legyek, az az előbbi teher ráhullott Mike testvérre.
Mert ő mondta.
Mert ő mondta. Éjszakákat nem aludt, és ez egy borzasztó helyzet alakult ki, és két hét múlva, a teológia megkezdése után szólnak neki telefonon Bukarestből, hogy megőrült egy hely, az nem lehet román ajkú, de lehet német, vagy lehet magyar. Azonnal az én Mike testvérem öltözködik, készül, ül vonatra, és irány Zila. Zilaról kijön busszal, éjféli busszal, én már le vagyok feküdve, feleségemmel együtt hallom, kopognak az ajtón. Megyek, kinyitom, látom Mike testvér. Az a megvánnyadt, az a bűnbánat, a teljes arc ábrázat. Mondom, mi a baj? Hát Sándor, hát bocsáss meg nekem, hogy én olyan kérdést tettem ott fel. Nem is tudom, miről van szó. Hogy ne tudnád ott a felvételin Kolozsváron. Azóta se nappalom, se éjjelem. Most az Isten rám tekintett, és nézed, itt az alkalom, azonnal pakolj, reggel Bukarestbe mész a vonatta. Mondom, nem lehet. A feleségem az ágyba elkezd hangosan sírni. Nem lehet, Mike testvér, nem lehet. Nem megyek. Na, Mike testvér meggyőződik, nem lehet, a teher ráhullik a feleségemre. Napokon át látom, hogy sírdogál, sápat, leülünk az asztalhoz enni, alig csak éppen, hogy lássam, hogy hozzányúlt az eledelhez. Hány fel se fogtam észre? Nem. Aztán megyen vásárolni Zilarra, állítják meg a hívők. Nem az egrespatakiak, az illaiak. Igaz, hogy te nem engeded a férjedet teológiára? Halálsápadt. Remeg. De nekem nem mondja. Jövünk együtt a vonatom, a feleségemmel, ott megint egy bátrabb hívő szentasszony odajött, és ott én előttem. Igaz, hogy nem engeded a férjedet teológiára? Most már mi lesz? Hát az lesz, hogy abban az időben hívták meg Sütő Laci testvért kiskapusra teológia nélkül. És beugrott nekem, hogy nézzed, nyugodj meg, mert bőtöltünk mi, imádkoztunk mi. De láttam, hogy a feleségem a sírba megy. Az nem lehet ki, ahova jutott az a néhány hét alatt, láttam, hogy baj van. És mondom, figyelj ide, tegyük az Úr elé. Úgy se hívnak engem, meg soha gondoltam, ezt nem mondtam ki neki. De tegyük az Úr elé, ha Istentől van, akkor meghívnak anélkül is. Ne nyugtalankodj többet. Na valahogy letett aztán. És, hát de nem telt el két hét, jelenkezik öt ember egy fehér borítékkal. A Samsoni körzet, minden gyülekezete, közgyűlést tartott, és rám szavaztak. Ide adják a meghívót, én rövidesen leültem, és megírtam, hogy nem. Majd egy hétköznap este Veres Ernő testvér jön ki Zilarról. Hallom, hogy megírtad a választ. Mondom, igen, el is küldtem. Nem megyek. Hát mi az oka? Nem mondanátok el nekem? És akkor egyenesen elmondtuk a meggyőződésünket, hogy nem akarunk az özvegyasszony két filléréből élni. Megyünk mi, missziózunk mi. Amit mondanak, azt csináljuk örömmel, hűséggel, de azt nem. Nagyot sóhajtott az a szent ember, és azt mondta, Sándor, alázat kell adni, alázat kell elfogadni. Ha nincs alázatod elfogadni, alázatod nincs adni se. Úgy adsz, hogy fölírod magadnak, megjegyzed, kőbevésed. Ha van alázatod adni Isten szerint, akkor el is tudod fogadni az özvegyasszony két fillérét, és evel kiütött engem. És akkor írtam még egy levelet, hát akkor csak legyen az Isten akarata szerint. De még nézzétek tovább. Az igazi akaratod belül még nem született meg, csak innenni torokból. És elkészítem a doszáromat, én a gyárba dolgoztam Zilahon, és nagyon tiszteltek, nagyon becsültek. A munkahelyemen nagyon becsültek. Megtörtént, hogy éjszaka jött rám a harmadik váltásba, maga a fő igazgató, és lesett rám gumicsizmáson, hogy csinálom-e a dolgomat, vagy nem. És annyira meggyőződött róla, én nem tudtam ezt, hogy a szívébe vett az az ember, az a akkori igazgató engem, és nagyra becsült, és emelte a fizetésemet is, meg nagyon, nagyon tisztelt. És elkészült a doszárom, hogy kerüljek ki a gyárból, és másfél évig nem jött Bukarestből válasz a doszáromra, miszerint elbocsátanak engem a termelésből, hogy menjek, legyek hívő lelkipásztor. Másfél év után Ceausescu bácsit megszorongatták Amerikába, és hazajött, és parancsot adott, hogy minden doszárt újra kell nézni, vizsgálni is, amit csak lehet, mindent jóvá kell hagyni, mert így már nem működik. Megszorongatták nagyon. És másfél év után jön nekem a válasz, hogy menjek fel az igazgatóhoz, mert Bukarestből lejött a doszár is. Közben a feleségemmel megint az Úr elé tettük a dolgot, és mikor mondtam, hogy Isten bocsásson meg nekem, meg nekünk a feleségemmel, akkor azt nagyon komolyan gondoltam. Tudjátok, mit eszeltünk ki száraz fejünkkel? Azt mondtuk a feleségem meg én, hogyha Istentől van, hogy mi pásztori szolgálatot végezzünk, akkor tégedet bocsássanak el olyan transferpapírral, miszerint az a vállalat küld téged oda, Akarod? Mondom, én igen. Rajta. Na, ha ezt megkapod, akkor az az utolsó jel, akkor többet soha ellene nem mondunk. Nem tudom, ki írti, mi ez. Ez a 11A törvény abban az időben azt jelentette, hogy ha elküldenek egyik munkahelyről a másikra, a gyár érdekébe teszik, fölemelik a fizetést is, és még bizonyos előnyök járnak vele. Mert nem a magad kedvéért mész, hanem a gyár érdekébe. És megyek, készen a kérvénypapíron, megyek fel, hogy menjek fel az igazgatóhoz. Kérde a szekció főnököm, hova mész? Megyek fel az igazgatóhoz. Akkorára lecserélték azt az igazgatót, amelyik engem becsült, mind a József idejébe, hogy meghalt az a... Egy olyan ember volt ott, mikor mentem volna fel, azt mondta a szekciófőnök, nehogy menj, mert az összetört téged. Ne menj. Én megyek veled mindenütt, és akkor, na hát, tessék jönni. És megyünk be, és a főmérnök irodáján átvezetett az út, a titkárság, utána az igazgató. És a főmérnök lestoppol. Hova mentek? Megyek onnan az igazgatóhoz. Lássam csak, mi az? Hát a fejléc ott volt a romániai keresztény baptista egyház. Tudta, az meg ketten jártunk minden reggel körbe a gyárba, feleltem a rendér, és mi együtt sokat jártunk, meg ismertük egymást. Nem félsz te ebbe menni oda? Mondom, én nem félek, mert hát miért féljek? Nincs okom a félelemre. És még beszélgetünk, elkezdi, hogy ő jár Váradra a mostani Emmanuel gyülekezetbe, akkor még csak kettes számúnak nevezték. Ő jár titkon oda, mondja ott nekem hármunk előtt. Eközben kijön az igazgató, valamiért kellett menjen ki, de megrettentem, hogy csak rátette a kilincsre a kezét, mert az csapta, sarkig kinyitotta, és ment keresztül a főmérnök irodáján kifele. És azt mondja a főmérnök utána, hogy igazgató, menj lassabban, mert ezek mind itt hagynak minket. Ki hagy itt minket? Tessék nézni, és odaadja a kérvényemet az igazgató kezébe. Ahogy a fellécet megpillantja, nincs nekem semmi közöm a baptistákhoz. Földobta a papírom, a szegény így száldogált le fel a levegőből. Kérvényem a földre. Hát én meg lehajoltam, hogy fölvegyem. Ő kiment az ajtón, egy 20 centit még csukta az ajtót, amikor látom, lemered a kilincs, mert a főmérnök utána szólt, akkor aláírom én, igazgató úr. Az igazgató megfordul, visszajön, mint egy bárány, elveszi a kezemből a papírt, aláírja, ezt szó szerint így képzeljétek, engem kilelt a hideg megint, mert akkor már láttam, hogy nincs kiútam. De ki tudta ezt az embert másodpercek alatt így megváltoztatni? Az előbb ordít, hogy nincs szükség a baptistákra, most már alázatosan aláírja, és akkor tartja a kezét nekem, hogy köszönje meg a munkámat, meg kívánjon jót nekem. Azt még nem mondtam, hogy a kollégáim len nem dolgoztak semmit, várták, hogy jön Bandi kéken lefele mindjárt. Mert a kommunisták megmondták előre, hogy mit fogok kapni. És jövök lefele a papírommal, és nekem fut az egyik kollégám, kiveszi, elolvassa, mondja hangosan, képzeljétek el! A kommunista állam ad megbízást, hogy valaki ilyen és ilyen törvénycikk alapján, ami transferre, hogy kapjon, képzeljétek el, létezik, nézzétek, itt van! Na, megfordulnak a fiúk, és azt mondják nekem, hogy Bandi, ugye a főmérnök keze van benne. Jól látod, mondom. A főmérnök szereti a pálinkát, szereti a bárányhúst. Nem vagy ember, ha nem hozol neki 5 liter pálinkát, ilyen jót tett veled, meg egy bárányt. Igen, mondom, neked is milyen sokat adtam már itt 9 éve, ugye? Ha nem adtál soha. Ha nem is, egyebet kapsz, de azt nem kapsz, mondom. Csak addig főzték a fejemet, hogy én csak tartozok ennek az embernek valamivel. Láttam, hogy ő rajta fordult meg a dolog. És azt mondtam neki, szóval nekik nem mondtam semmit, hanem magamban azt mondtam, én bárányt nem adok se pálinkát, de egy új Bibliát valahonnan szerzek, legalább azt adok neki, mert az jó lesz. És még így töröm a fejemet, eltelik egy jó fél óra, egyszer csak valaki hátulról vállamra teszi a kezét. Hátra nézek, hát a főmérnök, de magas ember volt nagyon. És kérdi tőlem, hogy mit csinálsz? Hát mondom, törődök, itt szenvedek, mondom. Ha miért szenvedsz? Mi a baj? És már kezdtem volna mondani, hogy mi van bennem, amikor ő szólal meg, elérzékenyülve, és azt mondja. Ha az életben valamikor megkérdezed, hogy miért tettem ezt, akkor én megmondom neked. Egy természet felett való erő kényszerített engem erre, és azért kellett így tegyem. De ha te ezért meg akarsz fizetni nekem, akkor én megváltoztatom a véleményemet rólad. Most soha nem fizetek. Fizessen az, aki kényszerített, mondom. Így kerültem be a lelkipásztori karba teológia nélkül. 5 évet tanítottam, szolgáltam üldözések, kommunista üldözések között. Eljött hozzám 2-szer a község rendőr parancsnoka, azt mondta nekem, civilbe 2-szer jött el este, hogy ne lássa senki. Nagyon lelkiismeretes, ortodox vallású román ember volt. Azt mondta nekem, így mutatta, még van 6 hónapom, és nyugdíjba megyek. És akkor összefogta a kezét. Úgy kérem magát. Húzza meg magát. Magának nagyon vastag doszárja van. Ne tegyenek magával semmit, még én ott leszek, mert a lelkiismeretemet fogja nyomni örökké. Húzza meg, mondja meg, hogy húzzam meg magam. Mit jelentsen ez, hogy húzzam meg magam? Hol léptem ki? Hol léptem át a határt? Mondja, ne kérdezzen tőlem ilyet, mert nekem az orrom elé dugják mindig minden deklarációt. Hogy mondjátok ti magyarul? Minden feljelentés, azaz. Mindent az én orrom alá dugnak, hívnak rendszeresen be magát. Magát elteszik lábalól, ha nem húzza meg magát, de bírja ki, még én itt vagyok. Jó, mondom, kibírom. És a jó atya úgy adta, hogy eljött a forradalom, de előtte hallgassatok meg 1-2 olyan sztorit, ami ott az 5 év alatt történt. Biztos már hallottatok is, mert elmondtam sok helyen, és meg nem fogom unni, mert ez az Isten műve munkája. Az erkedi faluba, községbe, vagyis faluba a Kusaj községen keresztül vezet az út, más út nincs, hegyek vannak, dombok vannak, és ott kell elmenned. A kusai milicistát, az egyiket kiadták személyesen, hogy te ügyelj Bandira. Ez a te dolgod. Ezért kapsz fizetést. Az drága, nem létezett nekem annyiszor átmenni hétköznap, vasárnap, éjszaka, vagy reggel, vagy hajnalba, mert volt egy nagyon öreg kis robogóm, vagy minek nevezzem, motoretta, 22 éves volt szegény. Akkora hangja volt, de ereje majdnem semmi. Úgyhogy szépen mindig kiáltotta a milicistának, hogy jön Bandi. Úgyhogy én nem tudtam átmenni soha ott, hogy arrafele is, errefele is ne igazoljon le. Hát megyek át egy szombat délután, az emberek az aszfaltot seperték, mert vasárnap következik. Látom, fut megint ki az ősről a milicista, inti, szabályosan állják, meghúzzak jobbra, lehúzok. Megint kezdi. Adjam az aktáimat, odaadtam. Mondom, minden betűit ismeri már. Nem fáradt még el? Nem, azt mondja. Engem ezért fizetnek. Jó, akkor előre tovább. Figyelni, de ennek a motorettának a kézifékje nem jó. Mondja ő nekem. Először is ott van a maga kezébe a technikai igazom, mert volt olyan technikai kis kártyaszerűség. Mondom, ott van, tessék meg. Na, egy a kártya, más a valóság az. Mondom, jó, akkor üljön fel, és próbálja ki. Annyi kis kincsem volt, hát én karba tartottam azt a motorettát, aznak volt fékje, és annak volt mindene. Hogy ereje nem sok volt, de egyéb volt. Nem úgy azt mondja, én nem ülök fel, maga ül fel, nem gyújtja be a motrot, felül, és én magát tolom. Nézem. Hamar forog az eszem is, mondom, na megállj, megtoladlak én téged. Kész, felülök, mondom, kész, próbáljuk ki. Aztán nekem fog hátulról tol, nyom, hagyom, hadd nyomjon. Majd menet közben eszembe, hogy van ez, tudja, hogy még a kézifék, vagy még a lábfék. Itt nagy agyamom, hogy azt se tudja, még a kézifék, még a lábfék. Azért se fogok kéziféket, gondolom. De hagyom, már úgy püfögött hátul, hallottam, hogy alig szuszok. De közben az emberek az utcán észrevették. Azok hangosan elkezdték kiáltani. Gyere, mélység, gyere, mert tolja a papot a milicista. Akkor megpiccentettem a lábféket, azért se a kéziféket, hogy lássam, hogy tudja, felfogja. Nem fogta szegény, de úgy a hátamba szaladt a fejével, hogy a kászkája belegurult a sánszba. Én aztán leugrottam motorról, elvesztettem az önuralmamat, mondom, figyelni, de megfogtam a kabátját, a rangját. Magának nem evel a motorral van baj, velem van baj, azonnal jön be az ősre. Azonnal! Összefogta a kezét, pihegett. Parintje, atya, most az egyszer bocsásson meg! Most milyen atya vagyok, ha nem bocsátok meg, ha így könyörög. De tudjátok, meddig tartott? Még jöttem visszafele. Akkor megint állott ki, megint kezdte a nullától, megint. Ha megmondtam, ezért fizetnek, jól mondom, akkor csinálja. Na, ilyen, meg ehhez hasonló körülmények között adott az Isten kegyelmet, hogy dolgozhattam a forradalom után, pedig Budapesten végeztem 4 évet, misszióiskolát, és avval kárpótoltam azt, ami esetleg hiányzott. Erről ennyit most kérdezzetek, ha akartok. Rendkívüli kegyelmeket adott az Úr a szolgálati időm alatt. Én szeretem a természetes hívő életet megélni. Mindig attól félek igehirdetés, meg ilyen alkalmakkor, mikor megkérdeznek engemet ezek felől, és én elmondom, hogy valami nagyot gondolnak rólam. Nem szabad elfelejteni, hogy csak törékeny és idétlen ember vagyok, aki számtalan hibát követtem el, meg követek el ma is az életbe. De valahogy az Isten kegyelme segített, áldott és vezetett. Frissen kerültem Margitára, és azt mondta a vezetőség, hogy egy hétig evangelizáljak, mert új ember vagyok ott, és hát evangelizáljak. És rálettem, szegény fejem, rálettem. Szerdáig bírtam prédikációval. Szerda este fenn a szószéken, mély meggyőződésem lett, hogy itt nem kell hónap este prédikálni. Lemegyek a szószékről, odaülök a gyülekezet előjárója mellé, mondom, Józsi testvér, meggyőződést kaptam, hogy nem kell hónap este prédikálni. Rám néz gyanúson, beteg a testvér. Nem vagyok beteg. Hát hívjon egy vendéget akkor. Hát ide összegyűlnek, annyian összegyűltek, hogy közép is tele volt. Ide összegyűlnek, ide ige hirdetés kell, itt nem lehet. Nincs megértés, hazamegyek, elmondom őszinte lélekkel a feleségemnek. Én nem kell hónap este itt prédikálni. Beteg vagy? Hát nem, hát akkor hívja, itt van közel Jani testvér, Tőtős Jani. Hívja a szolgálnő. Akárkinek mondtam, mindenkitől ezt kaptam, hogy beteg vagyok. Na jó, akkor eljött a másik este, de ne tudjátok meg, milyen napon, meg milyen éjszakán volt. Mert nem a légből kaptam én ezt. És eljött a 6 óra, föl kellett menni a szószékre. Én valóban nem készültem igehirdetéssel. Én engedtem annak a belső indítatásnak, és úgy cselekedtem. Felmentem a szószékre, megkezdtem imálva, énekeltünk. Kinyitottam a Bibliát, és olvastam egy igeverset, ma se tudom melyiket. És ilyen bátran elmondtam mindenki előtt. Nekem az Isten az este azt a meggyőződést adta, hogy most nem prédikálni kell. Ott volt egy A4-es program. Ilyen zene, olyan költemi, olyan bizonságtétel, olyan karének. Megfogtam az A4-es papírt, a fehér felével maradt felül, letettem. Nem ez kell, de nem tudom, hogy mit kell ez a szégyen az egészbe. Nem tudom, hogy mit kell. Kérem a testvéreket, akik egy kicsit is megértenek engem, térdeljünk le, és kérjük ki az Istent, hogy valahogy mondja meg, hogy akkor mit kell tenni, ha ezt nem kell tenni. És rám hallgattak valahogy, és letérdelt mindenki. Legalább 20-22 ima elhangzott. Szívből jövő őszinte ima. És akkor ott térdeimen ugrott be, hogy akik hétfőtől szerdáig itt voltak, és igehirdetést hallottak, és a szívükben valami megmozdult. Jöjjenek ide ki a mikrofonhoz elől. De csak egyenként jöjjenek. Nem fejeztem be a szót, látom, feláll egy hölgy a hátsó padból. Az nem jön, hanem fut előre. vagy gondolom, ki lehet ez. Megállom szembe a gyülekezettel, majd profilban rám néz, és azt mondja, én másodszor vagyok ebben a helyiségben, ebben a teremben. Én olyan bűnösnek érzem magam, hogy úgy érzem, hogy elnyel a föld. Mondják meg, mit kell csinálni. Bánjátok meg azért, mondtam az ígét a választ rá. És kérem a gyülekezetet felállni, és imádkozni azért a hölgyért. Hallották, hogy mit mondott. Akinek a szívében van irgalom, és Istentől kegyelmet kapott, álljunk fel, és imádkozzunk érte, mert ezt kérte, igazából ezt kérte a végén. Az úgy ment a helyre, mind akit kicseréltek. Mosolygóson, szeliden, szépen, az utána mondja, másik este, hogy 3 gyermeket szült halva, és többet nem szabad vállaljon gyermeket. Ott van a férje is, de én nem ismertem, nem tudtam. Nem volt ott idő egész este prédikálni, ne féltek, ha akartam volna se. Mert egyik adta a másiknak a mikrofont. 2 óra hosszát, így jöttek, mentek az emberek előre-vissza, és mindegyikért imádkoztunk. És a végén azt mondtam, hogy maradjonak itt csak azok, akik kijöttek ma este. És ott maradtak 20-valahányan, még ráadás is maradt. Nem tudtam, hogy az első hölgynek a férje nagyon dühös, és hát az is ott maradt, úgyhogy ismerkedvén mindegyikkel rákerült őrású sor. Az kivörösödött, mikor őt kérdeztem. Miért maradtam? Hát nem látja, milyen szégyent hozott rám a feleségem. Képes volt kimenni oda elsőnek. Ajjajjaj, hogy volt, na, tudtam, hogy az utolsót rúgja. Biztos voltam benne, hogy neki vége annyira odáig volt, mondom, köszönöm, hogy itt maradt. A városba ilyen későn menni magába haza a feleségének. Maga művelt ember, jó tette. Jó tette. De hónap este is jöjjenek. Jöttek hónap este, a férfi volt az első, aki jött ki előre. Na de ez így ment egész vasárnapig, vasárnap estig. Ha akartam volna, se tudtam volna prédikálni, meg nem is tudtam volna, mert amikor az ember azt mondja, amit bemagolt vagy megtanult, az annyi. De amikor az Isten útjából egy kicsit félreállunk, mert én úgy érzem magam nagyon sokszor, imádkozva megyek a szószékre, nem csak a padba imádkozom, majd lépek fel a lépcsőkön, félve megyek fel, mert de mennyiszer botorkálom én ott az Úr előtt, és ő nagy dolgot végezne, én pedig meggátolom a bölcselkedésemmel, meg emberi elgondolásaimmal. Köszönöm, ha van kérdésetek.
Mi volt a legnagyobb harc eddig bálintestvérületében?
Hát a legkeményebb küzdelmem a megtérésemnél volt, amikor az a visszalépésem volt az első este, hogy ugye azt mondtam, hogy vagyis nem mondtam semmit, néma voltam. Az maradt a legkeményebb, amire emlékezem. Meg elég nehéz volt ez, amit elsoroltam is. Azért most itt összefoglalni ezeket most itt úgy a történelem távlatából másképpen hangzik, mint megélni akkor.
Jól értettem, hogy Sámsonba kezd.
Igen.
És utána Margita.
Igen.
És az hogy vezette az Úr, hogy innen oda menni?
Nem szeretek semmit úgy tenni, hogy ne legyek meggyőződve arról, hogy amit teszek, az meggyőződésből van. Nem azt jelenti, hogy nem hibázok. Így a meghívások, hát nekem nagyon-nagyon sok meghívom volt. Valahogy felismerték a gyülekezetek azt, hogy az Isten kezébe vagyok, és akartak, hívtak. Próbáltak például, hát nem lehet elsorolni, meg nem is akarom elsorolni a gyülekezeteket, csak előtte való 2 héttel még el nem mentem Samsonból, is mondtam, akik kérdeztek. Mert általában nálunk úgy működik, hogy a gyülekezet, ha vezetősége rágondol valamelyik lelkipásztorral, hogy meghívja, előbb a lelkipásztorral szóbelileg kérdező, hogy testvér mozdítható, hogy ne próbáljuk, ha úgy van a szívébe. Na így történik nálunk, és én akkor azonnal mondtam 2 héttel előtte is, hogy ne próbáljanak hívni. Ballára hívtak, Szilágy Ballára, ne hívjanak, mert nem, nekem itt a helyem, Samsonban a helyem. És 2 hét után kaptam a meggyőződést, hogy mennem kell, de nem tudtam, hogy jó, akkor pedig egyszerre 3 meghívó érkezett. És az is nehéz volt kiválasztani a 3-ból, hogy még legyen is, így volt akkor Szalárd, Margitta és Erked három között. Szinte egy hét alatt jött be mind a három meghívó. És imádkoztam, beötöltem a társammal együtt, és úgy kaptuk a vezetést az úttól, hogy Margitára kell mennünk. Margitán pedig 2000-ben a feleségem rákos daganata volt, és annyira elmérgesedett, hogy meghal, és abban az időben kaptam, akkor két meghívő volt, Egrespatak, a szülőfalunk, meg a nagyváradi betlemi gyülekezet. És a feleségem annyira nagy beteg lévén azt mondta, hogyha vigyél haza, és temess el otthon. És akkor az ő szava, úgy éreztem, hogy az Úr akarata is, hogy akkor oda megyek Egrespatakra, de bebizonyosodott minden ilyen döntés, választás utólag is, hogy Istentől volt. Megtartotta az Úr a feleségemet, nem halt meg, hála Istennek. Most is imádkozik értem.
Após anyós megbékért a lelkipásztorsággal végül?
Igen, hát igen, persze, hogy meg.
Hogy maradt meg a szolgálatban?
Hát ez úgy van, hogy ahogy természetes is. Minden tűz csak akkor ég tovább, ha táplálják. Teszünk a tűzre, akkor még ég, még az is leég. Ha látod, hogy ég le, akkor meg újra teszünk rá. És addig ég, még az is leég. És a lelki tűz is így van. Ha valaki nem táplálja, ez pedig ugye természetes dolog, hogy a személyes lelki életem megélésében van. Tehát sajnos van nagyon sok olyan személy, akit a gyülekezet hordoz. Tehát van egy jó közösség, hangulatos, kellemes összejövetelek vannak, ő neki nincs semmi lelki élete, de szeret eljönni, mert úgy van, hogy mondta az egyik ateista a másiknak, hogy te mész hallgatni, mondta a prédikátor nevét. Megyek. Hát hogyha hiszel? Én nem hiszek, csak örülök, vagyis gyönyörködök abból, hogy ők hogy hisznek. Tehát ők hisznek. Én gyönyörködök benne, hogy ők hogy hisznek. Én nem hiszem, de megyek, mert szeretem nézni, hogy ők hogy hisznek. És valami aféle van a szívemben, hogy Istentől kaptam ezt, és ezt nem szabad elaltatni. Tehát nem olyan hívő életet kezdtem, vagy olyan úton indultam el, hogy a gyülekezet meg a hangulat hordozzon engemet, hanem van egy természetes megélése a hívő életnek, amiben nincs tettetés, képmutatás, hanem van annak a természetes megélése, amit alapelvként törekszem kivitelezni, meg gyakorolni. Ma is annyit dicsértetek ott, meg mondtatok. Nem nekem való az. Én tudom én, hogy ki vagyok, meg félem az Urat, és tudja az Úr is, hogy én is csak törékeny ember vagyok, de az iránta való szeretetem, az ő szeretete irántam, az valahogy összefonódott is, és hát az azért van, hogyha van. Én nem nagyon látom, hogy van tűz, eszembe jutottál valamit a kérdésed, de vannak olyan csapnivaló prédikációim, hogy azért érdemes lennék egy 40-et egy hián kapni utána. Jövök le egy péntek este, az is Sámsonban van, jövök le a szószékről, de nem is le, hanem kifel a hátsó ajtón. A pásztori lakás az udvar mélyébe volt, és mentem oda, mert nagyon szégyeltem magam a gyülekezettől is, meg az Úrtól is, hogy így agyoncsapni egy alkalmat, tehát nagyon szégyeltem, és mentem. És aztán jön vasárnap reggel egy valaki, hogy ő péntek este megtért. Hát volt valahol a testvér? Nem, itt voltam péntek este, a testvér szolgált. Hát hogy? Gondolom, ez gúnyolódik. Az biztos, hogy gúnyolódik. Aztán kezdtem más oldalról ki kérdésekkel forgassam ki. Nem, a testvér akkor péntek este mondott egy rövid mondatot, ami engem megállított. Na, akkor nincs mit csináljak. El kell hallgassak. Tehát Az a kegyelem, hogy az Isten valamit cselekszik, itt olvastam ma este. Hely, de méltó az Isten, hogy mondd el, mit cselekedett benned. De méltó. De mennyiszer hallgatjuk el. Egy előjárunk, annak idején az volt, már öregebb ember, más van helyette. Három apró gyermeke volt, és megfertőzött a belső része. Zillarról Kolozsvárra, Kolozsvárról pedig Marosvásárhelyre vitték, és fölvágták, és abba az időbe tehetetlennek bizonyultak, visszavarták. Visszavarták, hazaküldték, és halljon meg otthon. És a gyülekezet összefogott érte, imádkozott, bőtölt érte a gyülekezet, és már a búcsúzkodott a gyülekezettől, hogy ne haragudjanak, ha valakit megbántott. Az a kérése van, hogy a három gyermekére azért mégis nézzenek rá, mert kiskorú mind a három. És a mindenható megkönnyörült és meggyújtotta, és én pedig utána tizenvalahány éve kerülök oda pásztornak, és prédikálom egy péntek este ezt, amit itt most mondtam, olvastam magamnak. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. És hallom, hogy belesír valaki hangosan, egy férfi hang. Nézem, hát a Józsi bácsi. Folytattam a prédikációt, vége volt, odaültem mellé. Mi történt, Józsi bácsi? Rosszul lett. Én nagyon, azt mondja. Hát mondom, minek? Hát mi a baj? Hol fáj? Hát oda nyúlt a testvére, ahol legjobban fáj. Na gondolom, megsértettem valamivel. Hát mi a baj? És akkor mondja nekem, hogy ezt ő átélte, és nem mondja azóta se senkinek. Hallgat vele. Hát ez elég nagy baj. Akkor hadd nyúljunk máskor is oda, ahol fáj. Mert azért Isten méltó lenne rá, mert ha egy doktor bácsi segít rajtad, hogy jól megműt, meg eltalálja a diagnózist, meg a gyógyszert, annak ám a nevét elmondod mindenütt, ahol jársz, meg a hasonló ember beteget hallasz, akkor azonnal mész és mondod jó indulatot, hogy nézzed engem, ott segítettek meg. Az Úr Jézusról nem kell mondani semmit, úgy látszik. Dehogy nem. Ez is tartja bennem a tüzet. Köszönöm. Más egyéb, ha van.
Holnap délelőttből egy előzetes.
Az én mennyei atyám rendkívül módon ajándékozott meg azzal is, hogy megkötözött, szellemi megkötözöttségben szenvedő személyek, de én soha nem tudtam ezt magamról. Most már, amikor 62 éves vagyok, akkor kezdek visszanézni, és most kezdem látni, hogy mit cselekedett az Isten, és hát a korintusi levélből olvasok egy igeverset, ha az Úr felviraszt, holnap délelőtt arról lesz szó, a fenevadakkal viaskodtam, mondja Pál apostol. Hát azok a fenevad szerű szellemi erők, amik az én életútamat is állották, meg emberek életútját állották. Én elég sok helyen megemlítettem, mert szükségesnek tartottam az utóbbi időben, hogy mert elhatalmasodott a mai korba, a mai időbe a mindenféle szellemi erőkkel való visszaélések, meg kapcsolatok. És hát néhányat lehet, hogy elmondok belőle, ez lesz délelőtt.
És egy nem férne bele ma estejére? Aztán utána lezárjuk.
Kifele menet az összevetelről egy falusi gyülekezet tumultusa, tele-tele emberekkel, nőkkel, férfiakkal, hallgatókkal. Azon a vidéken akkor még jobban, még most is nagyon szeretik a különböző vallásfelekezetűek, meg valláson kívüliek az evangelizációt. És mentek kifele, és ott az ajtónál fogtam kezet, általános gyakorlat közöttünk. És jön kifele egy szép szál fiatalember, ad sorba kifele, és látom, hogy így köszön nekem. Aha, megfogtam a kezét, és odahúztam. Mondom, miért nem nézel rám? Nem tudok. Megint vissza, mondom, nézz a szemembe. Nem tudok. Tudtam, hogy a szomszédban lakik, azt is tudtam, hogy a szülei hívők. Mondom, eredj haza, amikor elmegy a gyülekezet, én bemegyek hozzád. És bementem, ő lakott a szobába, és még volt még egy szoba, előszoba, nyári konyha, kamara, ami ott volt az épületben. Szegény szülei nagyon szenvedtek, a fiú nem régen került haza valamelyik városból, és nem úgy ment el, most visszajött bezárkózottan, nem kommunikált majdnem senkivel, minden éjszaka éjfélkor kelt fel, ment ki a kertbe, a kertnek egy bizonyos szakaszán térdelt rá, és térdehulva imádta az ördögöt. És azért nem volt ereje szembenézni velem, meg mással, a hívőkkel általában nem. Csak a szülei miatt jött be az összevetelre. És én bementem hozzá, egyenesen az ő szobájába mentem, le volt ülve, le volt hajtva a feje, köszöntem neki, és mondom neki, hogy mondd el, miért nem tudsz a szemembe nézni. De akármit kérdeztem, de akármit belefáradtam a kérdésekbe, az semmire nem válaszolt. Semmire annak a száján szó ki nem jött. És akkor belefáradtam, nem mondom, elköszönök tőled. Arra sem válaszol semmit, és indulok ki az ajtón, és utánam lép, és megfogja a vállamat így, a karmaival együtt is, azt mondja, ne hagyjon itt, engem azonnal megölnek. Hát mondom, derék ember, vagy kitől fész? Kit látod? De jó, hogy megszólaltál, mondom végre. Hát mondom, gyere vissza akkor. Mondd meg nekem, ki öl meg téged, de én még mindig ezt, amit most tudok, én akkor nem tudtam. Mondd meg, ki bánt. És valahogy nagyon félben, nagyon szűkszóan kifejezte, mert én aztán kezdtem faggatni, sejtettem, hogy mi van a dologba, és valami nagyon keveset mondott el belőle. Akarsz megszabadulni? Nem, mert őtet azonnal megölik. Ő tudja, milyen eskübe fogott bele, és őtet megölik. Ha neked tetszik így ez az élet, akkor én sajnálom, csak elmegyek, nincs mit csináljak. Ha neked nincs akaratod szabadulni, akkor én elmegyek. Megint könyörög, ne hagyjam ott. Akkor gyere, mondom, imádkozzunk. De milyen garanciát ad maga nekem arra, hogy ha maga innen kimegy, nem jönnek rám azok a démoni erők. És le voltunk térdelve, és kinyitottam a Bibliámat. Máté 28-hoz nyillott ki, hogy nékem adatot minden hatalom. És úgy térdeimen hangosan olvastam. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elég neked ez a garancia? Elég. Na mondom, mondjad utánam az imát. És elkezdte, és mondta utánam az imát, és mikor odaértem, hogy mondjam, hogy és megtagadlak téged, gonosz szellemi erő, aki engemet fogva tartasz. Nem mondta tovább. Drágáim, én 2 óra hosszát a térdeimen senkivel nem voltam, evel ott térdeltem. Elkezdett pattogni mellettem térdeim, mint a gumilabda. Mert mondott az imát is, tehát egy igazi viaskodás a fenevaddal volt ott. Mondott az mindent, csinált, csak éppen azt, hogy megtagadja, azt nem. Lefogtam a 2 kezembe, vagy pattogott, lefogtam. Ő nyugodtan, térdelj nyugodtan és imádkozz. De azok az erők őtet verték, így verték a padlóhoz állandóan. Az halálsápat lett, kezdett jönni haba torkán. Még valahogy végül ki tudta mondani utánam, hogy megtagadlak, és Jézus Krisztus lesz az én királyom, és az én uram, és az én megmentőm, aki megtart és megvéd engem. És éjfél el volt múlva jóval, amikor a 2 szülő bent sírt és imádkozott, mert látták, hogy bementem, és nem még jöttem ki, és megálltunk az ajtóba egymás mellett. De igazán úgy, mint az Úr Jézus, aki kiűzte az ördögöt abból az ifjúból, akit azelőtt a sátán a földhöz vert, és turtálbott az ógyát sírva, és elmondta a szüleinek, hogy hol szedte fel ő ezt a sátánizmust, kikkel került oda, milyen kapcsolatba került, és milyen elkötelezettségei voltak, de most már szabad. A jó, hogy a csodát tett az életébe, eltelt egy néhány év, szép családja lett, és az egyik gyülekezet ma is előjárója. Szabaddá tette az Úr.
Jó lesz úgy, hogy most
Most beszéljünk az Úrnak, jó?
Úgy.
Drága Uram, én is hálás szívvel magasztallak, és ki nem tudom mondani szavakban a köszönetemet és az örömömet, aki irgalmasságot cselekedtél velem. Köszönöm a vezetést, amit gyakoroltál felém, és hogy nem utáltál meg, és amikor olyan naív, máskor pedig önző igényeket támasztottam, mégis irgalmasságot cselekedtél velem, áldalak érte. Tiéd minden elismerés, minden köszönet örökkön örökké. Áld meg testvéreimet, aki között ma este lehettem. Köszönöm őket neked. Köszönöm, hogy kiválasztottad őket, és hogy sokkal nagyobb dolgokat is fogsz cselekedni az ő életükben. Munkálkodj ebben a városban, és segíts minden helybeli megtért újjászületett szemét aktívan részt vállalni a te országod terjesztésében. Valóban én is kérlek, hogy tedd áldottál számunkra további együttléteket is. Amen.
Amen.